Sziasztok! Ez itt a Túranapló második adása. Én András vagyok, ma Nánási Anita fog velem beszélgetni.
Nánási Anita vagyok, és ma én fogok Andrással beszélgetni az ő saját kék túrájáról.
Tartsatok velünk, hogy megtudjátok, hogy miről beszélgettünk korábban Anitával, hogy hogy jutottam el ahhoz, hogy bejárjam az országos kék túrát, hogy mi lapult Irénke néninél felsővadászon egy sittes zsákban, illetve hogy milyen különleges előkészületeket tettem a túráimra.
Akkor meséld el nekem kérlek, hogy miért kezdted el ezt a podcastot, és mesélj nekem egy kicsit arról is, hogy mi a koncepciója.
Én is szeretném tudni, hogy miért kezdtem el ezt a podcastot, de azért van sejtésem erről. Arra gondolok, hogy egyrészt meglepő módon szeretek túrázni, és szeretek megismerni történeteket. És azt gondolom, hogy mások is szeretnek túrázni, és mások is szeretnek megismerni történeteket, és azt gondoltam, hogy keresek olyan embereket, akiknek szeretnék föltenni kérdéseket, mert egyszerűen érdekel. Mert érdekel, hogy ellenőrzik a kék túrafüzeteket, mert érdekel, hogy készült a heyjoe.hu-nak a térképe, mert nagyon sok minden érdekel. És ha már beszélgetek ezekkel az emberekkel, akkor nem csak elhívom őket egy kávéra, hogy én megismerjem őket, meg a történetüket, hanem akkor ezt vegyük is föl, és osszuk meg. És persze az is benne van, hogy azért kértelek meg, hogy beszélgessünk mi, mert azt gondolom, hogy az, hogyha a podcast hallgatói tudják, hogy ki az, aki ezt a podcastot csinálja, az valahogy segíti, hogy ezt jobban befogadják, vagy hogy tudják, hogy miről van itt szó, és kivel állnak szemben.
Azt is meséld el, kérlek, hogy miért én beszélgetek veled, és hogy ez a podcast, ez minek a folyamánya. Mert ugye itt jön a emlegetett tévés rész, hogy hát ugye, mint a szünetben megbeszéltük, tehát hogy ez a podcast, ez valaminek már az eredménye. Mondhatjuk azt, hogy az eredménye.
Mondhatjuk azt tulajdonképpen. Hát azért beszélgetünk most, vagy úgy indult ez az egész, hogy megkértelek, megkérdeztelek, hogy lenne kedved végighallgatni az én kék túrám történetét, amire azt tippeltük, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy nagyjából beszélgetünk 10 órát, ebből lett körülbelül 24 órányi hanganyag, aminek meg az volt a fő indítéka, hogy nagyon rossz a memóriám, és elfelejtek mindent idővel, és azt gondoltam, hogy ha elmesélem ezeket a dolgokat, hogy mi történt velem azon a nagyjából 1200 kilométeren kitérőkkel együtt, akkor az talán megmarad. És mivel remekeket beszélgettünk, ezért azt gondoltam, hogyha szeretnék egy olyan adást ebbe a podcastba, ahol én mutatkozom be, az valahogy egy természetesebb dolog, hogyha egy emberrel beszélgetek, mint hogyha csak nekiállok és egy mikrofonba mondok dolgokat.
És akkor, hogyha már erről ideig eljutottunk, hogyan jutottál el te a kék túrához? Mi volt ennek az előzménye? Volt ennek előzménye? Hogyan kezdted el azt a bizonyos 1200 kilométert?
Rövid történet az, hogy 2003-ban azt hiszem a nagybátyám elvitt karácsonykor geocachingelni. A hosszabb történet, az ott még van néhány lépés a kettő között, mert volt ez a geocaching, ami ugye arról szól, hogy koordináták alapján megkeresünk dobozokat tipikusan erdőben, szép helyeken, érdekes helyeken, és utána néhány évvel később megkaptam azt a palmtopot, ugye régen volt ez a PDA nevű kütyű fajta, amivel a nagybátyámmal mentünk annak idején geocachingelni, és akkor elkezdtem kirándulásokat kitalálni, és ez különösen akkor indult be, amikor 2007-ben lett egy házunk Pázmándon, és ott megnéztem, hogy eszembe jutott, hogy hú, de tényleg volt ez a geocaching dolog, addig nem nagyon kerestem, de akkor eszembe jutott, és akkor megnéztem, hogy van a közelben valami, és az első alkalommal, amikor ott aludtunk a házban barátokkal, akkor elmentünk a közeli csúcsos hegyre megkeresni az ottani geoládát, nem volt még térkép az eszközben, csak mutatta, hogy így arrafele menj még egy kicsit, úgyhogy Árkon-Bokron keresztül, egyik kézben persze a turista térkép, másik kézben a GPS. Felmentünk a csúcsos helyre, gyönyörű kilátás, és talán tényleg ez hozta meg azt az igazi kedvet, hogy túrákat szervezzek, a geoládákra felfűzve, és utána, amikor 2012-13-ban Hollandiában tanultam, akkor egy kicsit honvágyam volt, meg azért a holland geoládák nem olyan érdekesek, mint Magyarországon, nagyon sok van, és nem igazán mutatnak feltétlenül különleges helyeket. Nem is elsősorban tényleg az a baj, hogy nincsenek hegyek, hanem hogy nem volt egyszerűen olyan érdekes. Kicsit honvágyam volt, hiányzott a túrázás, és elkezdtem megnézni a Másfél millió lépés Magyarországon című sorozatot, és akkor egyik dolog a másikhoz vezetett. És amikor otthon voltam tavasszal látogatóban, akkor megvettem a kék túrafüzetet, és utána elmentem Hűvösvölgy, Rozália téglagyár első szakaszt bejárni.
És meddig tartott ez az időszak? Hogyan foglalnád össze ezt a néhány évet?
Négy év, 2017. február 14-én fejeztem be a kék túrát. Nagyon érdekes volt, tehát azt tudom mondani, hogy nehéz megítélnem, hogy arról van itt szó, hogy egyébként is 23-ból 27 éves lettem, és felnőttem, vagy arról van szó, hogy egyszerűen nagyon sok új dolgot tapasztaltam, amit máskor nem, amit máshol nem, olyan érzések, élmények, emlékek, amire nem igazán volt máskor lehetőség. Én korábban tényleg a geocaching előtt nem nagyon jártam természetbe. Tehát családilag mentünk persze időnként kirándulni, úgyhogy oda megyünk autóval, és akkor föl a Füzéri várba meg le. Ilyeneket csináltunk, de túrázni nem. Nem túráztunk egyáltalán, úgyhogy én nem voltam, nem tudok jobb kifejezést, outdoorsy korábban. De ezzel a geocaching dologgal, a másfél millió lépéssel, és utána a kék túra elkezdésével és végigjárásával azt gondolom, hogy outdoorsy lettem. És nagyon sokat kaptam tőle, tényleg. Én nem akartam korábban szakadó esőben gyalogolni, vagy fázni, vagy éhesnek lenni. Tehát volt nálunk például az iskolában egy természetbúvár szakkör, akik jártak havonta egy hétvégére, és ilyen elképesztő túrákat csináltak, 40 kilométereket hóban, meg ilyenek. Egyrészt kicsit én ezt úgy éreztem, hogy ez túltolása a dolgoknak. Másrészt valahogy nem tudom, pedig nagyon sok barátom erre jár, de én sokaltam rá az időt, hogy egy egész hétvégét túrázással töltsek, nyilván ma nem sokallok egy egész hétvégét túrázással tölteni.
Azt mondtad, hogy nagyon sokat adott ez a négy év, meg ez az 1200-1000 pár száz kilométer, amit megtettél. Hogyan fejtenéd ezt ki? Mi az a nagyon sok, amit adott?
Egyrészt, amit mondok, hogy élmények, nagyon egyszerűen mondva mondjuk kilátások. Tehát, hogy felérni egy hegytetőre, és akkor onnan körbe látni a Sólyombércről a Regéci várat, az egész Zempléni hegység belsejének a katlanját. Nagyon jó leső fáradtság volt. Ugye ez egy egész másfajta fáradtság, mint egy átdolgozott munkanap fáradtsága. Egy áttúrázott nap után, ha az ember alszik egy jót, tényleg frissen ébred és kipihenten. Ez nagyon jó volt. Egyrészt annak a megélése, hogy valamit végigcsináltam, hogy valamit elhatároztam. És érdekes ez egyébként, hogy talán kis túlzással ez a legnagyobb dolog az életemben, amit én találtam ki magamnak, határoztam el, és csináltam végig. Mert persze azt, hogy most megyek-e egyetemre, vagy melyik egyetemre, ezeket el lehetett dönteni, de azért alapvetően olyan nagy meglepetések nem voltak ebben, hogy igen, megyek egyetemre, igen, csinálok egy mesterképzést is. Igen, utána találok egy munkahelyet. Tehát, hogy ezek nem voltak, nem igazán tőlem fügtek. Az, hogy a kék túrát négy év alatt 65 vagy ilyesmi túranap alatt végigjártam, az az én döntésem volt, és ezt én csináltam végig, és ezért nagyon érdekes volt egyébként ennek a végét érezni. És persze volt nagyon sok beszélgetés, beszélgetés a szállásadókkal, beszélgetés random emberekkel a kocsmában, és persze beszélgetés a túratársakkal. És ne felejtsük azt, hogy tényleg az a fajta határfeszegetés, amit már említettem valamilyen szinten, hogy gyalogoltam szakadó esőben, tehát hogy a Tepkéről le Nagybárkányba, Sámsonházára szakadt az eső. És átázott a cipőnk. De hogy ezek olyan élmények, amiket másként nem éltem volna meg. És szerintem ez nagyon fontos.
Ezek az élmények mennyire tartoznak nálad az extrém kategóriába? Mert vannak, ha a teljesítménytúrázókra gondolunk, akkor mondjuk van, aki 80 nap alatt jár körbe valamit, vagy felmászik a legmagasabb hegyre, vagy, és az, amikor határfeszegetésre gondolok, akkor az nekem valamilyen extrém. Mennyire hangzik, mennyire volt ez neked extrém?
Hát egyfelől nem extrém, mert azt szoktam mondani, hogyha van egy megfelelő túrafelszerelésed, elsősorban gondolok itt a cipőre, meg egy kényelmes hátizsákod, akkor a kék túrát egy standard fizikai állapotban levő ember végig tudja járni. Ebben a tekintetben nem extrém. De nekem akkor ott extrém volt a szakadó esőben gyalogolni, vagy extrém volt a 20 centis hóban a csúszós, meredek, köves egy oldalba fölmászni a kis milicre. Tehát ez ebben a tekintetben extrém volt. És egyébként én abszolút értem azokat az embereket is, akiket meg az hajt, hogy 80 nap alatt körbe a kék körön, vagy akár csak a közismert kinizsi 100 teljesítménytúra, hogy 100 kilométer gyalogolni 24 óra alatt. Én még nem döntöttem el, hogy azt meg akarom-e csinálni. Tehát sokat gondolkoztam ezen, a Gerecse 50-et, ami egy 50 kilométer 12 óra alatt, azt megcsináltam, de hogy a kinizsi 100-at meg akarom-e egyáltalán valaha, erre nem tudok neked válaszolni.
Említetted az előbb, hogy nagyon sok mindenkivel találkoztál. Ki lenne az, akit elsőként ki tudsz emelni, aki a legérdekesebb volt a túra során, és nem a túratársad?
Tehát az a baj, hogy amikor azt mondod, hogy elsőre, akkor több ember is eszembe jut, de talán a legjobb csomag összességében az Irénke néni volt Felsővadászon, akihez egyrészt úgy érkeztünk be, hogy már abszolút tök sötét volt, mert ott kicsit elrontottam a szakaszolást, mert akkoriban változott meg az útvonal, és hosszabb lett, és igazából egy előbbi faluba kellett volna szállást foglalni, de már vagy ki volt találva a fejemben, és ezt nem változtattam meg, tehát tök sötét volt, térdig sárosak voltunk, megérkeztünk, lepakoltunk, és utána mesélt mindenféle dolgokat, történeteket, cserkészekről, milyen nehéz ott a faluban megélni, hogy ellopták a gyümölcseit a fájáról, mesélt ezekről. Nagyon érdekes volt, hogy az látszott, hogy tudja, hogy mi az, hogy orvos, vagy mérnök, vagy ügyvéd, azt, hogy mi az, hogy közgazdász, hogy én statisztikai elemzéseket készítek, ezt nem annyira tudtuk valahogy átadni. És ami egyébként teljesen lenyűgözött ott, az ő ahogy a palóc nyelvjárásban beszélt. Akkor jutott eszembe, hogyha egy felsőfokú nyelvvizsgát rakok össze, ahogy szokott lenni az angolban egy dél-afrikai vagy egy ausztrál, akkor abba beraknék egy palócot is, mert ez nagyon szép. És ugyanitt volt az, hogy olvastam a Teljesítménytúrázók Társaságának fórumán, hogy valaki panaszkodott, hogy budiba kellett végezni az embernek a dolgát. Én ezt nem éreztem akkora tragédiának. Úgyhogy ezen én nem akadtam ki, de reggel, amikor mentem ki a budiba, akkor hozott Irénke nénének gondolom a fia egy zsákot, ami mozgott, egy ilyen sittes zsák bekötve. És mentem ki a budiba, és hát néhány perccel később jöttem vissza, és akkor ott Irénke néni éppen vágta el a torkát annak a kacsának, vagy libának, és az úgy kicsit mellbevert. Tehát én városi gyerek vagyok, látod, azt sem tudom, hogy kacsa volt, vagy liba, fehér, és volt csőre, nem tudom. Az egy élmény volt. És azért így az összes egész, tehát a beszélgetés, a budi, a kacsa, minden együtt, az azt gondolom, hogy ez egy elég jó csomag volt.
Itt említetted, hogy kell egy jó felszerelés, jó cipő, jó túrazsák, és azt is említetted, hogy Irénkenének ellopják a gyümölcseit. Ezeken a túrákon, ahol mondjuk egészen vidékre mentél, mennyire érezted magad kívülállónak?
Teljesen. Tehát furcsa is volt ez. Ja, vannak ezek a figyelmeztetések, hogy a baktakéken nevedd elő a telefont, mert aztán még valaki elkéri tőled. Én ilyen tekintetben nem éreztem magam kényelmetlenül, vagy veszélyben, vagy ilyesmi, tehát abszolút ezzel nem volt baj. Mondjuk ugye én egy férfi vagyok, és általában ezeken a távoli helyeken nem egyedül voltam. Nem emiatt, hanem mert több napra azért azt gondoltam, hogy jobb többen menni. De az tény, hogy azért az évek alatt összevásároltam mindenféle felszerelést, és ezek nem két filléres tételek. És furcsa volt, igen, néha belegondoltam, hogy amennyibe ez a túrabot került, abból hány napig él itt egy ember. És ebben a tekintetben ez nagyon más volt, viszont ugyanakkor meg mégis egy kicsit mindig otthon éreztem magam. Tehát azzal, hogy például, hogy ezek az emberek is magyarul beszélnek. Tehát az rögtön ad egy otthonérzést. Az, hogy azért én gyerekkoromban jártam vidéken, tehát voltam, helycélre nagyon sokat jártunk, kisfalu az Zemplénben, és tehát, hogy volt annak ellenére, hogy én Budapesten nőttem föl, voltak ilyen élményeim, és ebből a szempontból egy kicsit meg mégiscsak hazamenés élmény volt. Tehát a gyerekkori emlékeket összekötni. Hát az egész kék túrán egyébként ez a gyerekkori emlékek újraélése nekem sokszor megjelent. Tehát nyilván hűvös völgy, ahol voltunk a szüleimmel kisvasutazni, de az egész zempléni szakasz, amit Helycéről jártunk be, így autóval, vagy a Keszthely, Tapolca környéke, ahol a nagyanyám Balaton-Györöki nyaralójából mentünk ide-oda, tehát hogy ez is egy nagyon jó élmény volt, és ebből a tekintetből hazatérés volt. De nyilván láttam, hogy teljesen más életeket élnek ezek az emberek, mint amit én.
Egy kicsit már szóba hoztuk, hogy más extrémebben túrázik, más máshol túrázik, és egy kicsit válaszoltál is a kérdésre, hogy gyerekkori emlék. De hogy nem merül fel benned az, hogy Franciaországba kell menni túrázni, mert ott hegyek vannak, vagy Romániába, ami mostanában nagyon népszerű. Miért maradtál mégis a kék túránál?
Ugye mondhatnám azt, hogy azért, mert Magyarország gyönyörű és lenyűgöző, és különleges, és ez ebben a formában nem lenne igaz. Mert azt gondolom, hogy tényleg nagyon szép helyek vannak, de nagyon szép helyek vannak Franciaországban. Egyébként nézegettem, van a GR5-ös nevű túraútvonal, ami a Genfitótól Nizzáig a tengerpartig megy, 20 nap. És Erdélybe is el kéne menni, igen. De az, hogy azáltal, amit mondok, hogy ez egy kicsit otthon levés, azáltal nekem ez ad valami pluszt. Regéci várból körülnézni, az nem ugyanaz, mint egy random osztrák várból körülnézni. Az is szép. Ez is szép, de nekem többet ad. És azt gondolom egyébként, hogy persze mondom, vagy mondanám bármilyen külföldinek, hogy gyere, csináld meg a kék túrát, járd végig. Van egy angol srác, azt hiszem angol, aki bejárta most a kék túrát Magyarországon, összefutott az indexesekkel, amikor az ő videósorozatukat csinálták, és Instagramon én egyébként követtem őt már korábban is. És nagyon érdekes volt látni, mert csinált egy videót, egy 20 perces videót, hogy mi az, amit kiemelt, hogy mi az, amit érdemesnek tartotta arra, hogy berakjon 20 percbe, és teljesen máshol voltak a hangsúlyok neki, mint nekem lettek volna. mondom persze, hogy külföldiek is jöjjenek és járják végig a kék túrát, de azokat a beszélgetéseket, amiket Irénke nénivel Felsővadászon, vagy az Ágasvári turistaházban, azokat nem lehet, hogyha nem tudsz magyarul. És ez fordítva is igaz, hogy ha nem tudok franciául, akkor Franciaországban nem lesznek meg azok a beszélgetések. És szerintem ez nagyon sokat hozzáad ahhoz, hogy miért volt nekem ennyire értékes és érdekes a kék túra, és miért gondolom továbbra is azt, hogy szeretnék sokat túrázni Magyarországon.
Viszont itt most relevánsnak érzem a kérdést, és a részletet, hogy te nem laksz otthon.
Nem. Ezt nem említettük. Én Hollandiában lakom most már 5 éve, és a kék túrát is azért lényegében úgy jártam végig. Tehát, amit említettem, hogy úgy kezdtem, hogy itt tanultam, utána hazamentem egy évre, és utána itt találtam egy jó munkát. És igazából úgy kerültem Hollandiába vissza. És ezért 2014 ősze és 2017 februárja között én gyakorlatilag mindig úgy mentem haza, hogy ki volt találva valamilyen kék túra szakasz. Mondtam azt a családomnak, nem teljesen voltak vele boldogok, hogy én egyébként alapvetően a kék túra miatt járok haza, és ez egyébként nem teljesen volt vicc. Tehát volt olyan, amikor tényleg arra volt kitalálva, hogy akkor most elmegyünk 4 napra a Bükkbe. És ezért mentem haza. És egyébként ez valószínűleg sokat segített abban is, hogy növeljem a tűrőképességemet, mert hogyha a repülőjegy van, és az megvan, és a szállások le vannak foglalva, persze ez mondjuk lemondható, ha muszáj. De azért egy repülőjegyet nem szívesen hagy az ember veszni menni, úgyhogy hiába írták azt, hogy esni fog az eső, mert menni kell. És valószínűleg, hogyha Magyarországon élnék, akkor lett volna olyan, hogy lemondom.
A másik, ami még engem érdekel, említetted, hogy a messzi tájakon nem egyedül voltál, meg itt felbukkant, hogy emberekkel voltál túrázni. Milyen társaságban és milyen egyedül túrázni?
Teljesen más. És amikor én túrázni kezdtem, ugye ez most már többször szóba került, hogy voltak túrák az életemben azelőtt is, hogy én ezt elkezdtem volna. Tehát voltak az iskolai, erdeiskolai heteken túrák, volt nomádtábor, ami úgy kezdődött általában. Ez egy olyan, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy effektíve napról napra mozgunk, hanem nagy katonai sátrak, és ahogy hívták, gulyáságyúban készült a kaja, és volt konyhasátor, meg külön egy fürdősátor. Szóval, hogy voltak valamilyen szinten facilitik, de hogy általában úgy kezdődött, hogy 2 nap túra. Mert ezt a tábor több csapat használta, és akkor egy csapat épített, de a többi az túrázva érkezett be. És mi is túrázva érkeztünk be. És ezek nem feltétlenül szerettem ezt a dolgot, de mindenképpen egy közösségi élmény volt. Tehát valahogy azt gondolom, hogy emiatt lehet az, hogy nekem a túra az alapvetően egy közösségi élményként indult az életemben, és bár a kék túra legelső teljesített szakaszát is egyedül csináltam, alapvetően igyekeztem mindig embereket hívni. És főleg az ott alvósoknál. Tehát mindig azt gondoltam, hogy ha reggel elindulok, és estére már haza is érek, az tök jó egyedül, de ha már ott alvás, akkor jobb, ha valaki van. Mert akkor egy közös élmény. Mert hiába mesélem el valakinek, vagy mutatom meg a fotókat, vagy bármi, attól még az csak az én élményem. Akkor ez közös, hogyha ott van más is. Persze attól még az is igaz, hogy 2 külön élmény marad, de mégiscsak közösen megélt. Ez, amit ugye mondtam neked, hogy nagyon érdekes lehet az, hogy ha valakivel együtt járod végig az egész kék túrát, minden egyes napot, akkor is mindenkinek a saját kék túrája van. Mert egyszerűen külön emberek vagyunk, különböző élményekkel. Szóval törekedtem arra, hogy legyenek emberek, és például amikor a kék túra legelejét Irotkőtől Sárvárig tartott egy, 3 napos túra, És ott az első két nap egyedül voltam, és a második nap érkezett Mityu barátom. Vagy bocsánat, a második nap este, hogy harmadik nap együtt menjünk. És ott egyébként nagyon felkészületlen voltam. Egyrészt fizikailag is, tehát nem voltam edzett, másrészt nem tudtam, hogy mit kell vinni egy túrára. Tehát nagyon sok fölösleges dolgot vittem. Vittem egy pár plusz cipőt, vittem hálózsákot, minek vittem hálózsákot, mikor nyilván egy vendégházban van ágynemű. Vittem fél liter tusfürdőt, azt meg nem értem, hogy miért nem nyomtam ki a lefolyóba első este. Nem voltam rá felkészülve, és talán lélekben sem voltam rá felkészülve. És szakadt az eső a második nap. Eleinte csak 99% páratartalom, bazi nehéz hátizsák, idővel elfogyott a vizem, mert hogy nagyon olyan volt az idő, hogy muszáj volt inni, és gyalogoltam, és egyenes volt minden, és hosszú, és beláthatatlan, és utáltam. Nagyon rossz volt. És egyedül voltam ott, és hogyha valaki ott lett volna, akkor valószínűleg jobb. Egyébként tényleg a különösen nehéz pillanatokban jó azért, hogyha ott van valaki. Tehát volt ugyanez, amikor a Bükkbe mentünk föl Bélapátfalváról, szintén Mityúval, és ott volt egy pont, amikor annyira kimerültem, és ott egy pont, hogy el is sírtam magam, hogy én ezt nem bírom. És akkor mondtam, Mityú, mit nem bírsz? Hát egyet kell lépni. Mondom, jó. Na még egyet. És igazából igaz, de hogy ott volt, az elég más volt, mint amikor egy évvel korábban szeleste előtt nem. De az a helyzet, hogy oké, hogy az ember próbálja szervezni, hogy legyen társaság, de nem mindig jön össze. Tehát általában igyekeztem tényleg azt, hogy egy-két emberrel fixre megbeszélni, de ez nem mindig sikerül. És akkor kvázi kényszerűségből kezdtem el egyedül túrázni, és aztán az emberek befejezték az egyetemet, nem annyira rugalmasak, nem biztos, hogy erre akarnak szabadnapot kivenni, amit én tökre értek, tehát hogy... és akkor egyedül kell menni. Most pár hete ősszel a dél-dunántúli kék túrát kezdtem el, 4 napot mentem, egyedül, és baromi jó volt. És nem tudom, hogy azért volt jó, mert már nem 23 éves vagyok, hanem 29, nem tudom, vagy egyszerűen egy olyan helyzetben vagyok épp az életemben, de tudom, hogy nagyon jó volt, hogy volt időm átgondolni dolgokat, volt időm befogadni a tájat. Egy kicsit az is kényelmes volt, persze, nem kellett senkihez semmiben alkalmazkodni, tehát, hogy én például ezeken a túrákon most már elmentem abba az irányba, hogy nagyon korán fölkelek, mert szeretek kora délután megérkezni, és akkor még ott úgy van idő. Nagyon jó volt, hogy időm volt magamra. Hogy fejben megírtam egy remek esküvői beszédet, amit aztán este pötyögtem a telefonomba. Szóval ez most nekem bejött, és igazából kicsit kedvet is kaptam hozzá, hogy ezt még így egyedül is csinálni, mert más. Mert tényleg más, és ez nem jelenti azt, hogy nem akarok másokkal menni, félreértés ne essék, nagyon is szeretek másokkal, de hogy azt érzem, hogy körülbelül mostanra fedeztem ezt föl.
Említetted, hogy nagyon felkészületlen voltál. Mi az, amivel fel tudsz készülni egy ilyen túrára, egy ilyen több napos túrára? Volt-e valami extra, valami speciális, amivel készültél?
Mindezt te jól tudod, volt. Elkezdtem kis füzeteket gyártani az egyes túrákra, amiben benne volt a térkép, ami tipikusan csak kimásoltam az adott szakaszhoz tartozó térképet a kartográfiának a hivatalos kék túra kalauzából. Benne volt a útvonal leírás, szintén vagy az Atlaszból, vagy a kéktúra.click.hu-ról, benne voltak az útbelső geoládáknak a leírása, benne volt a menetrend, hogyha esetleg nincs térerő, akkor is tudjuk, hogy kell-e sietni a buszhoz, vagy sem, és volt benne szintábra, amit én nagyon hasznosnak tartok túrákhoz, bár mondjuk, amikor megvettem a Hollandia legszebb hegyi túraútvonalai című könyvet, ez egy létező könyv, és tényleg a dombokon mutatja be a legjobb túraútvonalakat. Abban van szintábra, ott kicsit azt megmosolyogtam, mert 50 méter szintkülönbségnél nem életbevágó. De azért, amikor az ember jön le a kékes tetőről, mint ez velem megtörtént, sírokra, ami alapvetően lefele van, csak van közben nagyon sok fölfele, ott sokat nézegettem ezt a szintábrát, és volt egy pont, amikor megálltam, és elővettem, és ránéztem, és láttam, hogy még van egy utolsó hegy, mielőtt leérünk tényleg sírokra, ott kicsit összeomlottam, aztán rájöttem, hogy fejjel lefele nézem a szintábrát, tehát megfordítva a füzetet, már is jobb volt a kép. De a szintábla tényleg hasznos, hogy tudjam, hogy mi jön még. És ez a füzet egyébként nem csak azért jó, mert praktikus a túrán, hanem tényleg ott van a nadrágom oldal zsebében. És az, hogy ott van, akkor egy kicsit összegyűrődik, kicsit, hogyha esik az eső, akkor összenedvesedik, és ezt jó elővenni később. Tehát ez egy emlék. És ezt mindig a barátaimnak is kinyomtattam, akik jöttek, mert azt gondoltam, hogy nekik is egy jó emlék lehet arról a túráról. És ezt nagyon szerettem, és nagyon sok időt töltöttem vele, és ma már nem feltétlenül csinálok. Egyrészt, mert tényleg 8-10-12 munkaóra egy ilyen füzet, ami azért így elég sok. De akkor valószínűleg a biztonságot jelentette, és ezért használtam. És egyébként az is benne van, hogy ma már mondjuk az OSM AND alkalmazásban tényleg ott vannak a pontok a térképen, lehet nézni szintábrát, azt, hogy mennyi van még. Szóval, hogy ma már ez megvan. Egyébként lehet, hogy 2013-ban is volt OSM AND, de 2013-ban még nem voltak például ezek az olcsó, nagy kapacitású külső akkumulátorok, amik a telefonhoz kellenek, és a telefonok nem voltak vízállók. És azért ez elég nagy különbség ma már.
Mikor érezted azt, hogy teljesen felkészült vagy mondjuk egy többnapos túrára?
Soha nem éreztem azt. Igyekeztem jól pakolni. Tehát azért tanultam ebből a kőszegszelestei történetből, és nem vittem plusz cipőt, meg tusfürdőt. Idővel azért elég jól összeállt, hogy mi az, amit egy túrára viszek. És volt egy pont, amikor, nem is tudom melyik túra volt, de jöttek emberek, akik nem szóval nagy túrázók, és akkor lefotóztam a cuccomat, és ráírogattam a Paintben, hogy mi micsoda, és azt a képet egyébként referenciaként ma is használom a pakoláshoz, hogy mi az, amit vinni kell. Még mindig azért inkább a túl sok cucc oldalán szoktam hibázni. Kaja szempontból is például, tehát mindig többet viszek, mint ami kell, ami például nagyon jól jött, amikor Bodó tésen a hűtőben hagyta az egész kaját. De a felszerelést azt tényleg úgy adjusztáltam idővel, ahogy éppen mi kellett. Tehát időtán rájöttem, hogy például érdemes vinni 10 méter kötelet, hogy a szobába ki lehessen teregetni.
Mit mondanál annak, aki azt mondja ezután a podcast után, hogy fú, András, ez a kék túra, ez nagyon jól hangzik, de én még nem csináltam ilyet, hogyan álljak neki?
Menjen el a megfelelő boltok egyikébe, vegyen egy kék túra füzetet, menjen az Apisba, és vegyen egy bélyegzőpárnát, és induljon el. Tehát azt gondolom, hogy aki például Budapesten lakik, az nagyon szerencsés abban a tekintetben, hogy nagyon sok egynapos kék túra szakasz van a környéken, és hát tényleg kimenni Hűvösvölgybe villamossal, és átsételni a Rozáriát Égragyárig, ehhez még a már sokat emlegetett jó túracipő sem kell. Tehát, hogyha van egy olyan cipője, ami kényelmes, és nem kifejezetten félti, és éppen szép idő van, akkor vigye magával 2 liter vizet, és 3 műzli szeletet, és induljon el. És aztán meg induljon el a következőre.
Mondjuk azt, hogy egyetlen egy mondatban, ez lehet egy hosszú mondat, foglalnád össze a te kék túra élményedet. Mi lenne az?
Nagyon jó volt. Nem tudok. Nem tudom egy mondatban másképp. Nem, igazából azt, hogy nagyon sokat kaptam tőle. Ez egy jobb egymondatos összefoglás lenne tényleg.
A kék túrát megcsináltad, és itt halványan említetted, hogy elkezdtél járni ide-oda, néztél ezt és ezt a túrát. Mik a tervek? Van-e következő konkrét terv?
Most konkrét terv a Közép-Dunántúli piros mielőbbi befejezése, és van Magyarországon még nagyon sok túraútvonal, ami tervben van. Hát ugye elkezdtem a Dél-Dunántúli kéket, de mivel az nagyon messze van Budapesttől, ezért az csak ilyen soknapos etapokban érdemes csinálni, mert nagyon sokat kell utazni, tehát 3-4-5 napokat legalább. Egyébként én alapvetően a 3 napot nagyon szeretem a túrázásban, mert akkor van egy teljes nap, amikor nem kell a buszhoz, nem kell hajnalba kelni buszozni, vagy a buszhoz sietni délután, de vannak ezek a rövidebbek, a Rákóczi piros a Zemplénben, vagy a Börzsönyi kék túra, vagy a Nógrád megye természetjárójának az a 2 napos szakasza, ami a kék túrán kívül esik. Terv nagyon sok van, és egyébként persze nem akarok mindig repülni túrázáshoz, tehát Belgiumban is nézelődöm, ott is vannak 5-700 méteres hegyek, azért az a tipikus magyar domborzatot hozza. de minél többet kinn lenni erdőben, fák között. Úgyhogy terv végtelen, aztán meg ahogy az idő engedi.
És a projektekről egy kicsit már ejtettünk szót a legeslegelején a beszélgetésnek. Milyen projektek fűződnek a Kék Túra élményedhez?
Hát egyelőre van a másfél millió nevű Instagram. Azt mondanám, hogy ez a podcast is azért ebből épült. És hát az valahogy a beszélgetéseink során, ami tényleg úgy indult, hogy csak vegyük ezt föl, felmerült, hogy ebből lehetne egy könyvet írni, ami azért nem kis falat, de benne van a pakliban, hogy ez is... Hát mondjuk jó lenne mondjuk a Kék Túra elkezdésének 10. évfordulójára mondjuk kihozni. Tehát az azt jelenti, hogy akkor még van pár évem, de az egy nagy falat. De közben meg azt gondolom, hogy tök jó. Tehát, hogy én is nagyon nagy élvezettel olvastam más emberek beszámolóit, és azt gondolom, hogy talán más is nagy élvezettel olvassa az enyémet, és talán kedvet kap tőle. És egyébként alapvetően erről szól ez a podcast is, meg erről szól az Instagram, és erről szól a könyvterv is, hogy haló, nézzétek meg, ez egy tök jó buli.
Meg fogod-e ismételni a Kék Túrát?
Hát ugye megismételni nem lehet, ez egy egyszeri dolog. Jelentős valószínűséget tulajdonítok annak, hogy én még végigjárom az országos Kék Túrát.
Jó volt ez a mondat! Köszönöm!
Ennyi?
Hát ezután a jelentős valószínűséget tulajdonítok, utána tudom, mit kérdezni.
Köszönöm szépen! Ez volt a Túranapló második adása. Köszönöm Anitának a beszélgetést. Ha bármilyen kérdésetek, ötletetek, megjegyzésetek van, írjatok e-mailt a podcast@hiking.hu e-mail címre, vagy megtaláltuk Facebookon vagy Instagramon is másfél millió néven, amely profilokon egyébként a saját Kék Túrámról számolok be. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!